Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és a mai napon egy nagyon szép helyre látogatunk, Krisna völgybe, és itt pedig a turizmusban dolgozó két hölgyel fogunk beszélgetni, Puspa Gopár Dévi Dászival és Buzdol Hajlankával. Góranga!
Góranga!
Hare Krisna, Góranga!
Jó, hát azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan ez össze, ugye amikor én csak közelítettem a Krisna tudathoz, akkor számomra Krisna völgy az alapvetően egy ilyen vallási hely volt. És akkor vallási hely és turizmus, ez hogy jön össze? Tehát, hogy itt mit kap az, aki mondjuk történetesen katolikus, vagy muszlim? Tehát most ez érdekes, ez bárki másnak, aki nem Krisna hívő?
Igazából sokan felteszik ezt a kérdést, mert nem tudják hova tenni magát ezt a kultúrát, és hát ugye, mint ahogy az előbb is mondtam, ez nem csak egy vallás, ez igazából egy kultúra, ez egy életmód is, és itt Krisnavölgybe be tudjuk mutatni azt, hogy mit is kínál ez a hatalmas nagy tudomány, ami Indiából érkezett hozzánk.
Uh-huh. És milyennek az eredete Indiában? Mert ugye India is rengeteg különféle vallásnak a hazája, hát ugye ezt tudjuk, hogy a világ egyik legvallásosabb országa, de ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy az emberek túlnyomó része vallásos vagy hívő, hanem nagyon sokféle vallás van. Akkor ez az indiai nagy vallási szupermarketből melyik cikk?
Hát igen, nagyon sokféle vallás létezik eleve Távol-Keleten és Indiában is. Ugye a Krisna tudatot ugye vaisnavizmusként ismerik eredeti nevén Indiában, és hát 50 éve, éppen 50 évvel ezelőtt érkezett hozzánk Indiából egy szerzetes, aki által megismerhettük ezt a kultúrát, de tényleg a gyakorlati aspektusából is, nem csak a vallásos aspektusából. Igazából ő adta nyugaton a Krisna tudat nevet, amit már elterjedt igazából.
Értem. Igen. Tehát nyilván Srila Prabhupádról beszélünk, hogy aki 50 évvel ezelőtt alapította meg a Krisna tudat nemzetközi szervezetét, és hát ugye Magyarországon is most már ennek a cirka fele idejében már jelen van Krisna tudat, sőt tulajdonképpen 70-es évek óta, de hogy került ide Somogyba, ugye a gyönyörű erdős, dimbes, dombos Somogyba, hogy került ez?
Hát volt ennek a hölgynek egy megálmodója, Sivaram Szvány Maharács, aki a magyarországi Krisna tudat hívőket is összefogja, és vezető lelkészünk. Ő az, aki megálmodta Magyarországon, hogy tudjunk létrehozni egy önfenntartó közösséget, és hogy itt olyan kereteket biztosítson a Krisna hívőknek, hogy hát miután a nagyvárosokban elég nehéz gyakorolni magát, ezt a kultúrát, ezt a vallást, így akkor egy ilyen helyet próbált biztosítani, ahol egyszerű életmódot követve tudunk vallásosan élni, és a nap 24 órájában tudjuk ennek szentelni az életünket.
Miért nehéz városban gyakorolni ezt? Mik azok az elemei, ami miatt ezt nehéz egy városban gyakorolni?
Hát ez jó kérdés, mert nagyon sok aspektus lehetne vizsgálni. Tehát, hogy mivel hogy nagyon színes, nagyon sokrétű ez a kultúra, ez a vallás, ezért az emberek különféle dolgokat tudnak beültetni az életükbe. És hát minél több mindent szeretne beültetni az ember az életébe, annál inkább eltér a megszokottól. És akkor így lehet, hogy nehezebb mondjuk akár a napját felépíteni valakinek, hogy ugye itt az elég korán kelnek, akkor egészen más, mint az étkezés, a tisztálkodási szokások. Ugye a nagyvárosokban ugye nagyon sok mindent kell alkalmazkodni, ami ugye elvonja a figyelmet attól, hogy valóban a vallást tudja valaki a középpontba helyezni. És hát ezért egy faluban ez sokkal könnyebb kivitelezni, hát még egy olyan közösségben, ahol tényleg ez a vallás köré épül maga a közösség, a napirend, a munkarend, a családok igazából nem kell, hogy annyi felé alkalmazkodjanak, bocsánat, hanem azt kapják esetleg a gyerekek otthon a családban, mint amik mondjuk az iskolában is tanulnak. Nincsen ez a fajta kettőség, hogy akkor valamihez alkalmazkodni kell, holott egyébként mondjuk mást csinálna szívesebben, mást olvasna szívesebben, de mégis mivel, hogy megkívánja a környezet, ezért alkalmazkodni kell.
No, hát ez egy nagyon szép összefoglaló volt Hajnitól, de én most akkor Puspa Gopál Matadzsit kérdezném, aki már régebben lakik itt a farmon, mi csak úgy hívjuk, hogy farm Krisna völgye, hogy a gyakorlati életben, úgyis mint anyukának, szóval mit jelent ez a másféle életmód, ami más, mint egy ilyen városi, vagy ilyen?
Hát van nagyon sok gyakorlati része is, amiben más ez az életmód. Mint én igazából Budapesten születtem, egy tőzsgyökeres 18 kerületi gyerek voltam, ott éltem a szüleimmel, nagyon sokat jártunk a belvárosba, és hát lehet, hogy akkor kezdjük az elejénél, hogy én elég fiatalon ismertem meg a Krisna tudatot, 16 éves voltam, amikor megismertem a városban, ugye Budapesten, és hát először Budapesten is éltem igazából a templomba, a budapesti templomba, és csak később kerültem, 2004-ben kerültem ide a farmra, Krisna völgybe, szóval hogy van egy kis összehasonlításom, hogy milyen az élet Budapesten, amikor még valaki nem Krisna hívő, milyen az élet, amikor valaki már Krisna hívő, és hát milyen az élet akkor, amikor ide kerül Krisna völgybe.
Mi változott meg?
Mi változott meg? Hát egy a kor, ugye? Az is sokat számít.
Igen, az idő.
Igen, az idő, ez biztos megváltozott.
Igen,
hogy hány éves korban. Azt hiszem, hogy amire Hajni gondolhatott, talán gondolkoztam, amikor mesélt erről, hogy megkülönbözik a városban élni. Talán abból, hogy a város az mozgalmasabb, pörgősebb, gyorsabb, egy felfokozott életmód, ugye gyorsan kell reagálni, gyorsan jönnek az információk, ahogy érkeznek hozzánk, hogy kommunikálunk egymással, minden begyorsult, és talán nekem ez az első hasonlat, hogy itt egy picit ugye lassabb ugye az életmód, egy picit több időnk van gondolkozni dolgokon, átgondolni dolgokat, egymással kommunikálni, lehet, hogy nem azonnal akarunk ugye egy üzenetet, vagy valami azonnal akarunk egy választ kapni, hanem akkor átgondoltam, de mi is ugye használjuk a mobiltelefon, számítógépeket, ezeket használjuk.
Mosógépet,
nem, pont ez volt az első gondot, amiről akartam, hogy ez egy nagy különbség, mosógépet nem használunk. Az elektromos áramot is módjával használjuk, ugye napelemeket, szélkereteket használunk, és akkor amennyi fogyasztású dolgot tudom. Mosógépet, televíziót, ezeket nem, és akkor itt már lelassul ugye az élet.
Igen.
Nem csak bedobom reggel a mosást, és akkor úgy gyors, egy picit lelassul az élet, hogy átgondoltabban kell. Én ma például reggel kimostam a ruhákat, centrifuga sincs, de akkor van egy kis házi centrifugánk, ilyen kis felakaszt, és akkor felakaszgattam a ruhákat, most kicsöpögnek, amíg adom önöknek a riportot, hazamegyek, és beregettem a
Tehát facsarja, nem is
akkor
csak összegyűrődik.
Nem, hogy összegyűrődik, hanem ugye megkíméljük a kezünket az én hüvelyhívadástól, és akkor az egyik szerzetes társamnak volt itt egy nagyon jó ötlete, hogy akkor így egymásra tesszük a ruhákat, és akkor úgy ki tudja nyomni egymást, ez egy nagyon jó módszer. És akkor három óránk van, tudunk beszélgetni, tudunk szolgálatba lenni, és akkor délután kiteregetünk.
Ez nagyon jó. Igen. Nos, tehát akkor itt egy más életmód van. De ugyanakkor az a saját tapasztalatom is, hogy ez nem annyira ideges, és nem annyira pörgős. És mit éreznek ebből a látogatók?
Látogatók? Hát amikor ellátogatnak hozzá, akár az első látogatók is, ugye egy évben körülbelül olyan 18-20 ezer vendég szokott hozzánk ellátogatni, főleg a nyári szezonba, ugye nagyon közel vagyunk Balatonhoz, a Balaton régió nagyon közel esik hozzánk, és csoportok is szoktak hozzánk ellátogatni tavaszi őszi időszakba, és általában én ugye minden nap a vendégekkel foglalkozom, napi 3-4 órában délelőtt itt szoktam lenni a vendégekkel. Az első mondat, amit úgy belépnek, már a kapu, még nem is kell pont a templom épületén belépniük, ahogy átjönnek a kapun, akkor már érzik ezt a nyugodt, békés atmoszférát. Itt szokták megfogalmazni, hogy olvassuk a vendégkönyvet, akkor békes szigete, egy nagyon nyugodt élmény, amiben ők részesülnek, és tényleg, mint hogy megállna nekik az idő. Nekem úgy ez egy ilyen tapasztalat.
Uh-huh. Viszont az is érdekelne, hogy akkor rendben van, akkor eljönnek ide, itt lenyugszanak, de azért gondolom, hogy látni is akarnak valamit. Mit akarnak látni? Mit szeretnének látni a vendégek?
Hát itt nagyon sok minden le tudják foglalni magukat, fiatalok, idősek, családosok. Itt egy közel 270 hektáron elterülő farmról van szó. Egy jó része ennek szántóföld, van nekünk biokertünk, ugye van egy tehénvédelmi központunk, és hát ugye igazából ez egy hatalmas nagy botanikus kert, ami nagyon sok különleges parkot takar, tavakkal van.
Uh-huh. Én úgy tudom, hogy több mint 500 féle fás szálú növény él itt hivatalosan, tehát falbokor, stb. 500 féle, ami azért elég izgalmas. És hát gondolom, hogy nem csak magyar, itten honos, Magyarországon honos növények, hanem egzotikumok is, ugye?
Igen, bár ugye az első legfontosabb dolog az volt azoknak, akik elkezdték itt a gazdálkodást, és megpróbálták kialakítani Krisnavő területét, hogy a régi legelőből, már elhasználódott legelőből egy élő környezetet varázsoljanak, és ezért az itteni növényeket, bokrokat, fákat telepítették vissza, hogy egyáltalán legyen egy használható föld. Egy táj, kialakuljon igazából az eredeti táj, ami ugye megszűnt. És hát ezt nagyon sikeresen véghez is vitték így 23 év után. Rengeteg madárfaj települt vissza, rengeteg állat települt vissza, és hát ezt próbáljuk megőrizni, illetve hát tovább fejleszteni azok a szakemberek, akik itt vannak, és ezzel foglalkoznak, mert hát ugye a föld az, aki táplál minket, és nekünk nagyon fontos, hogy gondoskodjunk a földünkről.
Igen. Ugye a védikus tudás szerint 7 anyja van az embernek, ezek közül az egyik a föld, és a másik a tehén. Ugye itten szó esett a tehénvédelmi központról. Mit érdemes erről elmesélni a hallgatóknak?
Hát ugye biztos felmerül az a kérdés, hogy miért hívjuk így, hogy tehénvédelmi központ, ugye?
Miért nem
ugye,
tehenészet
vagy. És ez nagyon fontos dolog, ugye, hogy benne van ebbe a szóba, hogy védelem, tehénvédelmi központ, hogy mi védjük a teheneket, az állatokat, és gondoskodunk róluk egészen a megszületésüktől, egészen a haláluk pillanatáig. Ugye említette Hajni, hogy biokertészkedéssel foglalkozunk, és én mindig meg szoktam kérdezni a vendégeinket, hogy mit gondolnak, hogy mi az, amit egy állat ad egész életén át, ami egy nagyon hasznos dolog, és mindig elgondolkoznak, hogy a tej, de azt megbeszéljük, hogy nem, azt nem egész életükön átadják, hanem van egy nagyon hasznos dolog, ugye a trágya. És ezt már egész kicsi tehén, ahogy megszületik, egész idős koráig a trágyát, nem használunk semmiféle vegyszeres dolgokat, hanem tehén trágyával komposztálunk, és akkor úgy azt szoktuk használni, avval dúsítjuk a földet.
No, hát persze, a tehén nagyon hasznos állat, és ahogy említette Puspa Gopál Matacsi, hogy élete végéig ellát bennünket trágyával, de csak ezért védjük.
Hát ugye a másik anyánk, mint ahogy említette, a földön kívül a tehén is, de hogy miért nevezzük anyukánknak, hát ez ugye egy jó kérdés, sokakban felmerül. Ugye az anyukák általában, hát ők látják el táplálékkal a csemetéiket, és ugyanígy a tehén nekünk egy nagyon fontos élelmiszeralapot ad, ez a tej. És hát ez különlegesség egyébként. Elmondják a tehenészek is, hogy itt Krisna völgyben nem feltétlen csak a tehén a tejet, akinek borja van. Előfordul többször is, hogy az is a tejet, mert hogy a tejet szeretetből adja, szeretetből táplálja a csemetéjét, illetve hát, hogyha szeretik, akkor ezt visszanozni tudja, és kérdesek.
Tehát még üszők is, ugye? Igen. Üszők is adnak tejet, ami egész
különleges
dolog, igen.
Igen, hihetetlennek tűnik. De hát ugye nincsenek kezelve külön így antibiotikumokkal, mi egyébben, tehát hogy nem ez a cél, hogy akkor
most... kézzel fejtünket így
mindenképpen, van. Igen, ez is egy kapcsolat.
Hát úgy tudom, hogy a fejőkép az fáj a tejének, de hát nem tud szegény mit csinálni. De itt kézi fej is van, persze. És akkor a vendégek el szoktak látogatni a tehénvédelmi központba is?
Ez igen, nagyon fontos állomás nekik. Mindenképpen meg akarják nézni. Van többfajta tehenünk egyébként.
Igen.
Magyar tarkákkal kezdtük. Az volt az első. Hát még a 90-es évek elején ugye akkor kaptunk egy tehenet ide Krisna-völgybe, és akkor úgy először a magyar tarkák
volt. Ez a dávali volt?
Szaporítva. Igen.
Igen, a dávali. Az 26 éves koráig ért, ugye?
Igen, meg hát nagyon sokáig is élnek a tehenek.
Igen.
Meg az ökrök is, szóval általában, igen. És akkor a magyar tarkákkal kezdtük, utána voltak a borzderes, van még a zebu fajta, és akkor a borzderes, tiroli borzderes.
Igen.
És most már van a brown volt, a Swiss, van a brown, szóval akkor így. Uh-huh. Hát most nem akarok nagyon belemenni ebbe, de azok a fiúk, akik itt ezt kitanulmányozták, kifejlesztették, ők nagyon ügyesen megnézték, ugye. Hát a magyar tarkával az volt egy kicsit nehézség, amikor dolgoztak az ökrökkel, és ugye egész nap, tűző napon kint állni, nagyon sok szembetegségük lett.
Igen,
ennek a fajtának, bőrrákot kapnak, nagyon bírták. És akkor úgy próbáltuk, hogy jó, akkor nézni olyan fajtákat, akikkel akkor tudunk dolgozni, és akkor nem lesznek ilyen problémák.
Igen, ugye, ha kimegyünk a tehenészetbe, és megnézegetjük figyelmesen, akkor látjuk, hogy egyes állatoknak fehér az orra, másoknak meg fekete.
Igen, és meg a szemük körül,
igen. Tehát tulajdonképpen azok a tiroli borzeres, az a fekete, ugye?
Igen.
Ugye ők jobban bírják, ők a fekete, mint ahogy van fekete ember, ugye afrikai emberek is feketék, mert ugye ott nagyon erős a napsugárzás. Ugyanúgy az a tiroli borzeres is nagyon jól bírja ezt a napot. Hát meg azt hiszem, hogy kisebb testű is, és talán ez is egy nehézség a magyar tarkánál, ugye, hogy nagyon nagy a teste, és ebben a rettentes melegben, ami egyre inkább van nyaranta, szenvednek szegények.
Igen.
Úgyhogy ez a tiroli borzeres, ez azért jobban bírja ezt is, igen. És a vendégek szeretik ezt a...
Nagyon szeretik, és nagyon sok információ is ki van rakolda a tehénvédelmi központba, el szokták olvasni. Tényleg úgy tetszik, nekik körbejárják, ez légy nagy terület egyébként. Uh-huh. És hát nagyon szeretik, amikor születnek kis bocik, akkor mindig felhívjuk a figyelmüket, hogy most született, egy hete, két hete, és akkor nagyon... Akkor mindig elmennek, megnézik.
Igen, különösen szépek ezek a kis bocik. Most is van, ugye?
Igen, most is van egy kis baci.
Mikor született?
Ő most 3 hetes lesz közel, körülbelül 3 hetes, úgyhogy már egészen nagyban, nagyon gyorsan elkezdenek nőni, úgyhogy ha születik kis baci, megjönnek az információk, akkor nagyon gyorsan kell jönni megnézni őket, mert hamar elkezdenek nőni.
Uh-huh. És minden tehénnek, ökörnek nálunk külön neve van. Ugye itt az előbb beszélgettünk, hogy hívták az első tehenünket, még ez jutott eszembe. Van egy szép tábla, és akkor ott fel vannak sorolva az ökrök, a tehenek, mi a nevük, mikor születtek, szóval lehet mindegyikről tudni ilyen információkat. Ez is egy fontos dolog, hogy...
Igen, hát ez itt tényleg meg lehet ismerni. És hát tulajdonképpen én hozzátenném, hogy ez azért is fontos, itt már kóstolgattuk ezt a hagyományos vallási hagyományt tulajdonképpen, tehát a vajsnavizmust, és hogy tulajdonképpen az indiai vallásosságnak egy elemi, elengedhetetlen része a tehénvédelem. Erről is azért ezt is mondjuk ki, hogy tulajdonképpen aki Krisna hívő, az tulajdonképpen a teljességgel akkor éli meg ezt a vallást, hogyha valahogyan ő is részt vesz a tehénvédelemben, igaz?
Igen, mindenképp.
Igen, na most ugye itten említettük azt is, hogy ugye vidéken egy ilyen farmon sokkal könnyebb gyakorolni ezt a vallást, mert nincsen az azzal nagyon ellentétes, provokatív környezet, de ebből a szempontból is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hely ez a Krisna völgy, mert ugye itt van egy tehenészet, és aki nem tud itt élni, hanem városon kell élnie különböző okokból, az is részt vett a tehénvédelemben, hogyan?
Van egy olyan program, hogy aki szeretne valamilyen hozzájárulni a tehenészetnek a munkájához, akár örökbe is fogadhat teheneket.
Tehát tulajdonképpen akkor azzal, hogy valaki örökbe fogad egy ilyen tehenet, és támogatja, illetve támogatja a fenntartását, azzal tulajdonképpen ő is részt vesz ebben a tehénvédelemben, ami azért egy nagy áldás, azt hiszem, nagyon áldás.
Így van, tehát itt, ha valaki nem tud jelen lenni, ugye nem tud szolgálatot végezni neki, tehát felajánlja a szolgáltat valaki, mondjuk, hogyha akár mondjuk tisztán tartja, vagy kihajtja, vagy megfejli, hát ezt mindegy szolgálatként ugye föl lehet ajánlani, ebben egy ilyen különleges kifejezésre. De hogyha valaki nem tud itt lenni, akkor akár anyagilag is tudja támogatni. Erre van lehetőség. Természetesen ez nem kötelező, nem választó, tehát hogy minden ilyen dolog ez választó.
Hát már azért sem lehetne kötelező, mert van kb. 51 néhány tehén, vagy tehén és ökör, ugye? És hát a magyar Krisna hívők száma az több ezer, sok ezer, tehát inkább 1-2 tízezer.
Igen,
úgyhogy hát, nem itt mindenkinek egy támogatható tehén.
Nincsen, most még erre nincs lehetőség. Viszont nagyon tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak, akik csoportosan fogadnak örökbe így tehenet, és jönnek, látogatják, érdeklődnek, információkat kapnak róla, és ha sajátjukként kezelik, igen, ezt a kis...
Hát köszönöm szépen, most hallgassunk egy kis zenét. We'll be right back. ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai beszélgető vendégeimmel folytatjuk a zene után a beszélgetést, Puspa Gopál Dévi Dászi és Buzdor Hajnalka a vendégeim, és a krisnavölgyi turizmusról beszélgetünk. Nos, a tehenészetben már voltunk, már mindent tudunk a tehenekről, de a templomba még nem jöttünk be. Hát itt van egy templom, igaz?
Ez a lényeg. Ez a legizgalmas.
Igen. Na, mi van ebben a templomban?
Mi van a templomban? Hát nagyon gyönyörű a templom, nagyon sok látnivaló van. Ugye Krisna, vagy már említettük, hogy 270 hektáron fekszik. És mire eljutnak a templomba, ugye akkor már látják a tehenészetet, kertészetet is meg lehet nézni. Élnek itt családok, 130-an élünk itt, abból 40 családos, vannak gyerekek is, 40 gyerek van a közösségünkben. Óvodánk is van, iskolánk, erről már még beszélgethetünk, de most ugye eljutottunk a templomig. Hát az első, ami a vendégek szemébe ötlik a templom előtt, hogy le kell venni a cipőt, hogyha valaki szeretne befáradni a templom. Ez mindig meg szokták kérdezni. Nagyon szép tisztaság van. Hát igen, ez is egy kulturális szokás. Ugye Indiában, hogyha bemegyünk egy szentélybe, egy templomba, akkor ott...
Vagy akár egy boltba?
Hát akár, még az is előfordul, de egy szentélybe mindenképpen leszokták venni a cipőt, és akkor úgy mennek be. Tisztasági szempont elsősorban is, de vallási szempont is, hogy akkor így megadjuk a tiszteletet, hogy akkor nem visszük be a cipőnket a templomba, ez egy fontos dolog. És hogyha valaki befáradt a templomba, akkor fogadják őket, a kedves vendégvezetőinkkel találkozhatnak, és akkor óránként szoktunk egy templomi körbevezetést
csinálni.
Igen. És akkor hát itt bemutatjuk nekik, most egy röviden bemutatjuk nekik az életünket, mióta alakult Krisna völgy, mivel foglalkozunk, megmutatjuk a szentét, hogy akkor ott miket láthatnak, vannak gyönyörű domborműveink, festményeink, és akkor ezeket meg lehet tekinteni.
Na jó, és akkor az oltáron, hogy néz ki az oltár?
Az oltárunk nagyon szép. Ugye a kertészetben nem csak zöldségeket, gyümölcsöket termesztünk, hanem virágokat is, ami egy nagyon fontos része, egy elemi része ugye a díszítésnek, amit használunk a mindennapi templomi imádon során. És hát szezonálisan ugye virágok terén is próbálunk akkor így megtermelni a saját virágainkat. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a saját virágainkat használjuk, amit termett Krisna völgybe. Ezek nagyon szépek, nagyon szép színük van, nagyon illatosak. És akkor így tudjuk az oltárat feldíszíteni. Napi virágdíszítés van, vázákba is használunk virágokat, nagyon szép díszítéseket tudnak csinálni a hölgyek. És aki ellátogat Krisna völgybe, akkor meg lehet tekinteni Krisnát is az oltáron. Ez egy nagyon fontos dolog. Most erre csak egy pár gondolatot mondanék, hogy a mi vallásunk egy istenhívő, hiszünk Istenben, mi ábrázoljuk is, és a szentírásainkban ugye nagyon pontos útmutatás lehet erről találni, ugyanúgy, ahogy a Bibliába leírják, hogy akkor Isten a saját képmására teremtette az embert, a mi szentírásainkban is sokat lehet erről olvasni, és a művészeink szintén krisnahívők, akik művészeti iskolába jártak, ott tanultak, hogy hogyan rajzoljanak, hogyan festenek, hogyan készítsék el a domborművet, szóval ennek nagyon hosszú tudománya volt, amíg ezt ők megtanulták, és akkor a képeken lehet látni, a festményeken kékes színben lehet látni Krisnát, lehet, hogy már a hallgatók is találkoztak könyveinkkel, vagy Krisna képekkel, akkor ott lehetett látni ezt az ábrázolási módot. És az oltárunkon van egy gyönyörű díszes, nagyon szép oltárunk, amin szintén megjelenik Krisnának a formája, márványból készült, és ott feketés színben lehet látni Krisnát. Különböző imádati ceremóniákat végzünk, nekik szertartások vannak, egy nap van több szertartásunk, lehet, hogyha majd kicsit beszélgetünk a napi rendünkről, vagy hogyha úgy majd ez is felmerül, akkor beszélgethetünk majd arra, hogy milyen korán kelünk fel, de még egy picit visszatérve az előző témára. Szóval nagyon szép virágdíszítéseket használunk, virágfüzéreket készítünk, naponta átöltöztetjük őket, új ruhák vannak, szóval úgy...
Szóval mozgalmas, ugye mozgalmas az élet a templom szobában. Igen.
Igen, és nagyon sok látni valóban.
Igen. Nekem az volt a feltűnő, amikor én nagyon az elején először jöttem ide Krisnavölgybe, meg a budapesti templomba, hogy minden olyan színes. Tehát ugye ezt mi nem igazán szoktuk meg, hogy minden annyira színes.
És hát igen, a keresztény kultúrkörbe, hogyha elmegyünk egy templomba általában, nem pont a színekkel van a hangsúly, kicsit visszafogottak.
Igen.
Igen, ez egy kulturális kérdés szintén, hogy miért használunk ennyi színt, ugye. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbálunk vidámak lenni, vidámak, boldogak, és akkor ez mind ugye a színeknek, akkor ez egyfajta kifejezés, hogy ennyiféle színt használunk. Vendégeink úgy szokták, hogy milyen szép színes a templom, nem is tudunk merre nézni, ugye. A falakon is képek, a mennyezeten is képek, az oltár is nagyon színes, a virágok, a színek, az illatok, ugye ez mind ad egy hangulatot.
Hát persze a szentírásokból azért azt is lehet tudni, hogy a lelki világ az egy nagyon színes és változatos hely, és hát az én megértésem szerint ugye azért kell egy ilyen Krisna templomot ilyen szép színesre kifesteni, mert ez igazán olyan, mint a lelki világnak a követsége lenne.
Igen,
ez lenne ez a templom szoba, ez a lelki világnak a követsége itt az anyagi környezetben, és mint ilyen, akkor próbálja azt visszahozni, azt a hangulatot, ami
igen,
ott van,
és ez, nem? És ez nagyon megérinti a vendégeket is, ugye erre beszéltünk a békés atmoszféráról, és a színek is ugye nagyon, nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitív gondolataink legyenek, ugye, hogyha valaki sötét színekbe jár, fekete színekbe, akkor
az is... lesz a gondolat.
Hát igen, akkor lehet, hogy ugye van, léteznek ilyen színterápiák is, hogyha valaki úgy szeretne egy picit mindig pozitív gondolatokkal feltöltekezni, akkor a színek is nagyon nagy jelentőséggel bírnak ilyen szempontból. És hogyha a hívőket is megnézik, a hölgyek ugye nagyon sok szép színes ruhát hordanak. Ez is egyébként ugye egyből föltűnik a vendégeinknek, hogy milyen szép anyagokat hordunk, milyen szép színeket, és ez is ugye meghatározza a napunkat, hogy akkor milyen színű ruhába öltözködünk. Az is egy pozitív gondolkodásra késztetnek a színek.
Igen, most elnézem a szárját, ez most egy ilyen vizeres szári, mert ilyen pink és kék. Úgyhogy úgy látszik, hogy jól dolgozott a reklám tervező, mert rögtön a vizel jutott eszembe erről a kétszínről.
Igen, ez a kisfiamnak a kedvenc.
Nem tudom, nem fog-e kikapni, amire egy cégnevet említettem ebben a műsorban, amit ugye nem szoktunk. De
ez a kisfiamnak a kedvenc. Igen, nekem úgy is kell...
egy anyukának nekem... úgy kell öltözni, hogy persze, a kisfia szereti.
Igen, persze. Milyen hangulatom van, hogy éppen sárgát szeretnék felvenni, vagy pirosat, vagy kéket, de nekem komoly stilisztjaim vannak otthon. Van ugye a férjem, és van két kisfiam, és akkor
ők megmondják, hogy ott kell járni.
Igen, főleg az idősebb kisfiam, ő neki megy anya a fülbevaló, a ékszerek, hogy minden így stimmeljen, és ő nagyon tudja, hogy akkor... hogy öltözkedjek. Majd egyébként nagyon, nagyon ügyes, és akkor ez úgy egy befolyásoló tud.
Ugye az öltözködés ez nagyon sajátos, mert ez is egy hagyomány tükröz, és vajon aki ide látogat Krisnavölgybe, az egyáltalán kipróbálhatja ezt? Fel tudja ezt próbálni? Van erre lehetőség?
Az a tapasztalatunk, hogy akik ide látogatnak, és meghallják, hogy az, amit mi viselünk, ez a szári igazából, ez egy 5-6 méteres anyag mindösszesen, amit ugye magunkra kell valahogy venni, vagy és el kell, tehát kell tudni viselni, akkor ebből kíváncsiak lesznek. És igazából itt van is lehetőség arra, hogy ezt fölpróbálják. Van lehetőség arra is, ha szeretnének csoportok jelentkezni, akkor kimondottan egy programot szervezünk a vendégeknek, hogy akkor fölpróbálják a viseleteinket, akár az ékszereinket, de igazából nagyobb rendezvényekkor akár részt vehetnek azokon a beöltözős lehetőségeken, standokon.
Mikor van ilyen lehetőség?
Például ilyen lehetőség a búcsú is, ahol idén, kimondottan ezért, mert hogy volt rá igény, egy külön szépség szigetet is létrehoztunk.
Hoppá!
Ez egy teljesen új dolog, Igazából ezt merítettük az ötletet a Henna Fesztiválból, ami szintén ide először volt megszervezve Krisna völgyben májusban, és annyira érdekelte a hölgyeket, és nem csak a hölgyeket, hanem az urakat is, mert lehetett látni a kedvesek, párok, férjek, meg a családok szemében is, hogy a család hölgytagjai beöltöztek, szépültek, és csodálták így, hogy azt az átváltozást, amin keresztül mentek ez a 10-15 perces program alatt a hölgyek. Nagyon szerették.
Ez volt a szépségsziget.
Ez a szépség.
De úgy tudom, hogy van itt a búcsúban szokott lenni egy ilyen valóságsátor is, igaz?
Igen, igen, valóságsátor.
És ott is át lehet öltözni, nem?
Ott is, ott egy kicsit többről szól, mert ott bele lehet tekinteni a Krisna hívők egy napjába, mondjuk egy fél óra alatt. Aha. És akkor avval kezdődik ugye, hogy felöltöznek a hölgyek száriba, az urak a dóti nevezetű ruhába, amit a férfiak viselnek, akkor magukra rakják azokat a jelképeket a homlokunkon, amit viselünk, az a sárga jel, ugye, ami a vallásunkat képviseli, azt is fölfestjük nekik, akkor már teljesen Krisna hívőnek érezhetik magukat. Utána imádkozhatnak, kipróbálhatják, hogy milyen az imádkozás.
Azokat... Na, milyen az imádkozás? Mondjuk el azt a mantrát.
Milyen az imádkozás, igen.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ha jól tudom, egy egész kört, az a 108 mantrát elmondanak.
Igen, az imalánsunk a 108 szemből áll, igen, hát olyan, mint egy olvasó, egy rúzsafüzér, csak egy picit hosszabb, és akkor azon egy kört elmondhatnak, 108-szor elmondhatják ezt az imát, kipróbálhatják. Ugye az elkötelezett hívők, ők ezt 16 körbe teszik meg, az egy 2 óra, de a vendégeink akkor egy 10 percbe akkor így kipróbálhatják. Aztán pedig készíthetnek egy vegetáriánus fogást, egy lepénykenyeret, amit purinak hívnak. Az olyan, mint egy lángos, ugye egy bőolajba kisül, egy élesztő nélküli dolog. És a legvégén pedig ugye mi nem csak vegetáriánusok vagyunk, hanem felajánljuk az ételeinket Istennek, és megszentelt ételt teszünk úgymond, amit praszádamnak nevezünk. És akkor kipróbálhatják azt a lelkes jelentkezők, hogy milyen, amikor Istennek felajánlják azt az ételt.
Igen, és hát úgy tudom, hogy általában ízlik.
És akkor igen, 4 állomás van, akkor amit most elmondtam, ugye 4 állomás van, és akkor ezeken végig lehet menni, és akkor úgy meg lehet tapasztalni ezeket az élményeket.
Nagyon jó. Ugye a búcsú, ami felfogható egy ilyen falusi fesztiválnak is, azért nem csak a szépségről szól, mint ez a szépségsziget, hanem ugye sok minden más látnivaló is van. Hát miket lehet látni egy ilyen búcsúban?
Így van. Hát próbáljuk bemutatni az összes területet, amivel foglalkozunk meg, amit a kultúránk így felkarol megfelele. Úgyhogy, hát ugye már említettük azt, hogy van ez a valóságsátor is, egy picit a filozófia részt is bele tudnak cseppelni az emberek, az érdeklődők, kíváncsiskodók. Kérdéseket tehetnek fel, amire válaszokat kaphatnak, szervezetesek közvetlenül tudnak válaszolni az érdeklődőknek a különféle kérdéseire, tehát igazából tényleg a legegyszerűbbtől a bonyolultabb, akár filozófiai jellegű dolgokig is. De emellett ugye, mivel mi egy ökovölgy is vagyunk, ezért ezt is kívánjuk bemutatni, úgyhogy az ökovölgy is ki szokott települni. Kérdéseket tehetnek föl. Ugye most...
És bemutatják ezt az önfenntartó gazdálkodást is, ugye?
Hát egy stand mögött nehezen lehet bemutatni, de
hát én láttam már itt búcsúban ilyen ökörerős gépbemutatót, és így igaz.
Van, a tehenészet is ezt tudja. Hát ez a gép bemutató, ez már tényleg évek óta visszatérő, hogy egy ilyen kiállítás keretében ezt meg lehet nézni, szépen feliratozva annak, mit mire használnak. És hát az ökovölgy ez a része, amikor így ahogy önmagunkat próbálnánk fönntartani, tehát itt nem az a lényeg, hogy akkor Krisna völgy csak saját magát tudja fönntartani öko formában, hanem tudjon tanítani is, tehát hogy a családok be tudják építeni a környezetkímélő megoldásokat a saját életeikbe is. Tehát, hogy az öko vagy azt a feladatot vállalta föl, hogy akkor hogy tudnak mondjuk környezetkímélően mosni, takarítani, tisztálkodó szereket elkészíteni, akkor a kertet fönntartani, Igazából ez is ilyen számos területet.
Igen, hát úgy tudom egyébként, hogy elég sok kapcsolata van a Ökovölgy Alapítványnak, ugye, ami ezt az oktatást viszi különböző egyetemekkel és főiskolákkal is, és gondolom, hogy ők is itt azért megjelennek.
Igen, tehát, hogy nem csak Magyarország, hanem nemzetközi színen is jelen vannak ezek a szakemberek. Folyamatosan ugye hát ezeket az eszmecseréket ugye próbálják rendszeresíteni, és hát beépítjük mi is azt a tudást, amit tudunk szerezni máshonnan, és amire itt jutottak a szakemberek, azokat adják tovább, akár más hasonló ökofarmaknak, vagy külföldre. Értem. Tehát járnak ide szakdolgozók is nagyon sok egyetemről, akik
ezt a diplomamunkát
például gyakorlatokat elvégzik, úgyhogy ezt tanulmányozzák is, úgyhogy igazából nagyon sok területen tudunk megjelenni.
Van itt ilyen színpadi program is, igaz?
Igen, hát ez a lényege, ez egyik lényege Krisznavölgyi búcsúnak, hogy van egy nagyon szép színpadi programunk, ahova nagyon sok ember is befér persze, és az egész nap...
Ez egy nagy sátorban van, nem a napon
igen.
kell.
Nem, benne is lehet ülni, hiszen nagyon szépen be van rendezve a színpad, a sátor, több száz vendég befér a sátorba.
Mit mutatnak be ezen a színpadon?
Hát sok mindent, főleg ezek kulturális előadások, ugye zenei programjaink vannak, van egy tánccsoportunk, különböző stílusú, indiai stílusú táncokat adnak elő, az egy egész egy napon belül többször is táncolnak a lányok, és aztán van jóga bemutató, van egy Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolánk Budapesten, és akkor ott van egy teológia, meg egy jogaszak, akkor ők jönnek le, ők adnak elő különböző bemutatókat. Általában szoktunk meghívni híresebb művészeket, zenészeket.
Idén ki volt a leghíresebb?
Hát volt például Kövi Szabolcs, de hát, hogy már sokan ismerik a munkásságát. Hát több mint 25 kiadott lemeze van, ami meditatív jellegű zene, és fúvós hangszereken játszik többek között, és ezt ugye egy interjút is készítettünk vele, megtaláltunk honlapon, például a bansuri is az egyik kedvenc hangszere, és az egy indiai eredetű hangszer.
No, és akkor én úgy tudom, hogy harcművészeti bemutató is van, ez milyen harcművészet konkrétan?
Hát idén is többedik alkalommal volt itt a Shaolin Kung Fu Egyesület Pécsről, és hát általában nagyon szokták szeretni, mert ők is, hát azt gondolnánk a harcművészet, aki ugye nem ért hozzá, hogy akkor azok ilyen kis verekedésekről szólnak, de hát ez nem csak ezt öleli föl. Különböző mozdulatok, különböző nézőgyakorlatok, különböző formációk azok, ami ebbe beletartoznak, tehát ez is egy izgalmas. És most ugye ötvözték a kettőt, készültek egy közös produkcióval, és akkor Kövi Szabos kísérte a kungfu bemutatót, és akkor így adták elő a programjukat.
Ez tényleg ötletgazdag, ez az ember, ennek eszembe nem jutna, hogy
meditatív hangulat, egy ilyen harcművészettel társítva.
Jó, a kettő nem idegen, tehát a harcművészet az nagyon is meditatív, hát én egy időben karatéztam, és hát ez valóban nem a verekedésről szól, hanem...
Persze.
De hát egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy zene a kung fu elé. Tetszik.
Igen.
Na, és akkor mi szokott a színpadi programban még lenni?
Például színdarabok is szoktak lenni, akkor dráma, színdarab, azok most már egyre hosszabb programok, nagyon szép, azt is nagyon szokták szeretni a vendégeink.
Gyerekek is, a krisznavölgyi gyerekek is beszoktak mutatkozni. Rendszerint beszoktuk mutatni mindig az előző évben született gyermekeket is.
Aha.
És óvodások is felmennek a színpadra, ők is szoktak kis előadásokat is tartani.
Még bajanoznak is, nem?
Még bajanoznak is, igen, úgyhogy. És nagyon érdekes, hogy ez a vendégeknek az egyik kedvenc emléke, a visszajelzések alapján, hogy is látták azokat a kis csöpségeket és a szülőkkel, és akkor bemutatták, hogy hívják őket, ugye mindenki a lelki nevét bemutatkozott, mit is jelent, és hogy ez így nagyon kellemes hangulatot szokott mindig alakítani jelentőnként.
Aztán a fő programunk a búcsón, amiért nagyon sok vendége látogat hozzánk, az az indiai esküvő.
Aha.
Hát nálunk háromnapos a búcsú, péntek, szombat és vasárnap, és az esküvőket általában szombaton és vasárnap rendezzük meg. És ez egy nagyon gyönyörű. Hát Indiában ugye több napos az esküvő, három napos, hét napos, szóval itt azért úgy egyszerűbb, de még így is azért egy nagyon látványos esemény az esküvő. Akkor ugye a mennyasszonyok már reggel 6-kor elkezdenek készülni. Most csak elárulok pár ilyen titkot, hogy akkor mások is tudják, reggel 6-kor elkezdenek készülni, és akkor délben, legalábbis én meg a nővérem, amikor volt 2004-ben az esküvünk, épp hogy odaértünk délre, szóval elég sokat készülött.
Egyszerre volt az esküvőjük?
Egyszerre volt az esküvőnk, igen, a nővéremmel. Igen, a templomi szertartásunk, az teljesen egyszerre volt, és akkor az apukám szaladgált kettőnk között, mert ugye különböző szertartásokat kell közben elvégezni, megvan mindenkinek a szerepe, a szülőknek megvan benne a szerepe, apukának, anyukának, szóval tényleg ez egy teljesen... Igen, és előtte, igen, szóval kellett erre úgy készülni, próbálnunk, tudnunk, hogy akkor mi után fog következni, és ez egy órás, kb. Egy órás ceremónia, és akkor ez egy nagyon különleges dolog, ugye, hogy nem csak a nász nép tekintheti meg, hanem a vendégek, akik ott ellátogatnak aznap hozzá Krisnamörgybe, akkor hát nekünk 2-3 ezres nézőseregünk volt. Aztán. Szóval nagyon izgalmas volt. Igen. Igen, és akkor a hölgyek ugye gyönyörű vörös selyemszáriba arany díszítésekkel, ékszerekkel, szóval arcfestés, hennafestés, az is ugye már előtte napokban elkészül. Szóval, hogy egy nagyon hosszú készülődés is van ennek az esküvőnek, és nagyon-nagyon szép szokott lenni. Akkor pár érdekességet még az esküvővel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy ugye Indiában van egy olyan tradicionális szokás, hogy a menyasszonyt nem a vőlegény látja először, hanem megmutatják Krisna formájának a templomban. Oda mennek be először, amikor elkészül a mennyasszony, gyönyörűen fel van ékszerezve, fel van díszítve, és akkor a barátnői kísérik, le van fátyollal takarva, nagyon kis sejtelmes, ilyen szép fátyollal le van takarva a hölgy, és akkor a barátnők felemelik a fátylat, és akkor megmutatják Krisnának, ugye az oltáron akkor először ő látja, és utána viszik a vőlegényhez, akkor vannak ezek a hagyományos szertartások, most abban, hogy nem mennék nagyon bele. De a végén van egy nagyon érdekes, amit szerettem volna megemlíteni, egy olyan szokás, hogy a mennyasszonyt és a vőlegényt, amikor már ugye a hivatalos ceremóniának a végéhez közeledünk, akkor a ruhájukat összekötik, és egész nap úgy kell sétálniuk, ugye erre emlékezve, hogy a házasság egy milyen szoros kötelékként kell, hogy működjön, és akkor ugye mi is így gondoltunk a férjemmel, hogy el kell menni a mosdóba, akkor ezt mondjuk ezt úgy, hogy csináljuk, de akkor úgy megoldottuk a dolgokat, és...
A csomót oldották meg?
Nem, a csomót azt nem szabad. Akkor a férje megszabadult a egyik is ruhadarabtól, megvárt, és akkor utána visszaöltözött, és akkor úgy. Szóval a csomót azt nem is szabad, sőt, ezeket a ruhákat nem is szabad többször fölvennünk az életünk során, hanem akkor el kell tenni, meg kell őrizni, és a csomót azt úgy kell hagyni.
Wow.
És akkor ez egy biztos dolog, hogy akkor a házasság egész életen át tud működni.
Hát nekem annak idején 45 éve nem volt ilyen csomó, de még mindig fennáll a házasságom.
Igen, ez kicséretes, igen.
Igen, hát mondjuk szép lenne, hogy éppen már gondolkoztam rajta, amikor ezt a műsor, erre a műsorra készültem, hogy milyen érdekes lenne akár 45 év múlva is egy ilyen keresztül menni. De hát ez a feleségem egyetértése is szükséges, ami azért még érlelődik.
Igen, hát van olyan is, hogy megerősítő esküvő, akkor olyan is
lehet,
persze,
igen.
Vagy évfordulókat ünnepelni, igen.
Uh-huh. Szóval akkor ez is előfordul, hogy akkor egy
néha, ilyen, igen, néha.
Tehát egy már
néha.
Korábban házasodott felek ismét
igen,
így megerősítik.
Igen, 10 éves évforduló, 15 éves évforduló, és akkor igen. Szokott olyan lenni, igen, hogy akkor igen. Megerősítik a fogadalmaikat. Ugye ez az egész esküvő a fogadalmak tételéről szól, hogy akkor mire kötelezi el magát az ember egy életen keresztül.
Igen. No, hát persze ez a legérdekesebb, leginkább közönségvonzó, ez az esküvő, de azért van itt más is, nem? Hát például az ember a búcsúba meg szokott éhezni.
Igen, hát ez egy ominózus pont, és hát egy 800 négyzetméteres étteremsátor az, amivel várjuk a vendégeket ilyenkor a búcsón. Van egy ilyen nagyon szép tér a templom előtt, és igazából az egész tér le van fedve. egy sátorral, és hát ott különféle ízvilágot kóstolhatnak a vendégek. Van ott indiai, de természetesen vannak magyaros ételek is, hogy mindenki megtalálja számára a legkedvesebb dolgokat. Vannak édességek, főételek, egytálételek, igazából van választási lehetőség több helyen.
És sok ezen az egy helyen lehet enni?
Több ponton van étterem, sátor, illetve büfé sátor. Van az iskolánál is, ez is egy nagyon...
Ott adják a karcolét.
Például, igen, ott inkább ilyen szendvicseket szoktak árulni, süteményeket, kevésbé főételeket, és hát van külön egy nagyon-nagyon hát különleges hely, ahol helyben sütik, főzik az ételeket. Igen, ez látványkonyha, és tandoori sütésnek is szokták nevezni. Ilyen kis homokbuckákat építenek, közöttük egy ilyen kis mélyedést, ahol ugye meggyújtanak tehéntrágyát, általában tehéntrágyával szoktak főzni, rajta egy ilyen szép fok, és akkor abban a vendégek előtt főzik a különböző ételeket. Igen. És akkor ott
hát ez a legfinomabb, én ezeket végkóstoltam, ez a legfinomabb az összes közül. Talán a tehéntrágya miatt is, mert ugye a főzéshez használt tűznek is egy különböző minősége van, és hát úgy mondják, hogy a tehéntrágya az a legjobb, utána jön a tűzifa, aztán jön a többi.
Igen.
Tehát igen, de hát persze a városon az ember gázzal főz, szegény ember gázzal főz. De itt
szokták érezni a vendégek, hogy más az íze az itteni ételeknek, az itteni zöldségeknek.
Persze ennek ez az egyik oka, hogy milyen tűzön fő, meg a másik oka az, hogy fel van ajánlva, ugye?
Igen, amit beszéltünk, hogy preszálom.
Igen. Jó. Hát én nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes beszámolót, és hát remélem, hogy a hallgatóink közül is többen ki fogják próbálni, akár a búcsút, vagy egy közönséges hétköznap, vagy hétvégén, és meglátogatják Krisna völgyet. Ez volt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. Góranga!
Góranga!
Krishna, Krishna, Hare Hare.